Tegnap október 29-én, 71 éves korában meghalt György Péter esztéta. Erről szólnak a hírek, de nyilvánvalóan ez a megjelölés súlyosan leegyszerűsítő, hiszen hogy a legtöbb megemlékezés már fölhívta rá a figyelmet, György Péter hatása messze túlmutat az esztéta szűkre szabott keretein túl. Hiszen azt lehet látni, hogy gyakorlatilag építészek, társadalomtudósok, művészek, és hozzá lehet még sorolni a különböző disziplinákat, szóval ezen területek képviselői egyként úgy emlékeznek György Péterre, mint aki alapvető inspirációt jelentett a munkásságukhoz, a szakmai elmélyültségükhöz. És valóban, hogyha végignézünk az életművet, egy rendkívül gazdag életműt tudhat maga mögött György Péter, ezt eddig is a tudatában voltunk, de érdemes tudatosítani magunkban, hogy hogyan tett kísérletet arra, és hogyan hívott föl egy olyan gyakorlatra, amelyben akár a személyes számvetés és szembenézés a családi múlttal és kitettségekkel, az Apám helye című kötetére gondolok, egészen a társadalmi szembenézésig, illetve annak a különböző egyéb vonulataig bezárólag. Szóval egy olyan szerepfelfogás képviselt az értelmiség életét, illetően a rendszerváltást követő időszakban, amely ritka példányává teszi őt a public intellectuelek magyarországi képviselői között. Nem titok, hogy a Partizán szerkesztősége számára is alapvető szellemi inspirációt jelentett, például az, ahogyan médiakritikával foglalkozott, és a 90-es években gyakorlatilag az elsők között hívott fel arra tévékritikáiban, hogy számba vegyük, hogy a kapitalista átalakulás közepette a televíziózásnak a demokratizálódása milyen súlyos ellentmondásokat keletkeztet, és hogy ezekkel előbb vagy utóbb számot kell vetnünk, mert hogy valamilyen módon ez is formálja a társadalmi tudatunkat, sőt, sokkal rejtjelezettebben, rejtélyesebben és sokkal mérehatóbban, mint azt sokan szerették volna tudatosítani magukban azokban az években. Szóval, hogyha esetleg nem is hallottad volna soha György Péter nevét, de valaha láttad mondjuk a Partizán Pop, vagy a péntekesti Partizánoknak valamelyik adását, akkor legyél tudatos azzal, hogy ha ott valamit sikerült elkapnunk a korból, az többek között György Péter szellemi inspirációjának is köszönhető. A ma reggeli adásunkban arra vállalkozunk, hogy röviden betekintést engedünk az életművének a legfontosabb dilemmáiba és kérdéseibe. Leginkább azért, hogy arra csábítsunk titeket, hogy vegyétek a kezetekbe György Péter műveit, hiszen leginkább ezek a művek képesek ma képviselni György Pétert. Nem csak a könyvei, hanem cikkei is, hiszen számos cikknek volt a szerző, igen termékeny íróval van dolgunk, aki emellett egyébként tanárember is volt, tehát valóban generációk sorát képezte, tanította és engedte ki, hogy aztán ők valamilyen módon képviseljék tovább azt a szellemiséget, amit ő maga is fontosnak tartott. Egy igazán demokratikus szerepfelfogása volt a tudással kapcsolatban is, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. Elsőként itt lesz velem K. Horváth Zsolt, társadalomtörténész és Szegő János, György Péter szerkesztője, utána pedig korosztálytársa Radnóti Sándor érkezik majd mellém. Szóval be is mutatom a mai vendégeimet. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk.
Szervusz.
Szervusz.
És elsőként azzal szeretném kezdeni, hogy mondjátok el, hogy személyesen számotokra ki volt György Péter a szakmai személyes pályafutásotokban, illetve hogy szerintetek György Péter távozásával kit vagy mit vesztett el most a magyar társadalom? Mit gyászolunk, kit gyászolunk? Zsolt.
Hát a személyes részét illetően én annyit mondanék, hogy ha szabad ezt az archaikus kifejezést használni, hogy egy atyai jó barátot, akivel 15 évig dolgoztam együtt az ELTE bölcsészkarán, aki nem csak a kollégám volt, és nem csak a főnököm, hanem valóban napi szinten hihetetlen sokat beszélgettünk a legelképesztőbb dolgokról. Tehát a politikától a művészetelméleten keresztül a különböző szövegekig nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. Élőben, telefonon, írásban, minden formában, minden mediális formában, ami elképzelhető. És a szélesebb nyilvánosság pedig elsősorban azt vesztette el szerintem, aki, vagy úgy gondolnak rá feltehetően, akit te is említettél, ezt a public intellectuelt, aki hihetetlenül szenvedélyesen vett részt közéleti vitákban. Én azt hiszem, hogy talán így is találkoztam vele először, nem annyira tudósként, vagy kutatóként, vagy előadóként, hanem ebben a minőségében, ahogyan akár a televízióban, akár különböző vitafórumokon, ez a 90-es évek, tehát amikor én egyetemre jártam, akkor nagyon sok ilyen jellegű vita volt, én nagyon sok ilyen vitára elmentem, ahol lehetett látni egy lobogó, szenvedélyes, nagyon pontosan érvelő, nagyon jó retorikai készségekkel megáldott, akkor még tulajdonképpen fiatal ember, tehát akkor nem volt még 40 éves, és ez a fajta szenvedély, ez a fajta lobogás, ez a fajta megvesztegethetetlenség, azt hiszem, hogy mindenkit magával ragadott akkor, és abból ki is tűnt egy picit abból a mezőnyből, hogy mondom, nagyon-nagyon pontosan tudott fogalmazni, és nagyon provokatív volt. És ez a fajta provokativitás, ez a fajta provokáció, ez nagyon jellemző volt szerintem a 90-es évekbeli megnyilvánulásaira, amelyben nem félt megosztani szerintem nagyon sokszor vitapartnereket. Ez szerintem nagyon imponáló volt egyébként. És utána sokat változott ez az attitűdje, majd erről később beszéltünk, és nem akarok belemenni, de ő nagyon reflektív volt, nagyon sokat gondolkozott ezen az értelmiségi szerepen, majd esetleg erről is beszéltünk még, és nagyon sok mindenben megváltozott az, amit önmagáról gondolt mondjuk az elmúlt 20-25, majdnem 30 évben, amióta én láttam őt és ismertem.
Ezekre mindjárt térjünk ki, csak két lábjegyzetet engedj meg a nézőink kedvéért mondanám, hogy egyrészt feltétlenül legtöbben onnan ismerhetik György Pétert, hogy volt egy elhíresült videófelvétel, amelyben Orbán Viktor kérdezte fel a különböző székházpénzeknek a felhasználásával, illetve az MDF-fel kapcsolatos, politikai attitűdjéről. Ez gyakorlatilag sokat virágzását is érte egyébként 2010-et követően, de ez a felvétel ez valamikor a 90-es években készült még. A másik pedig, hogy szerintem pont tegnap mi is ráemlékezve több YouTube felvételt megnéztünk róla, fantasztikusan jó felvételek vannak, többek között egy 2006-os vitája Tóthavi Árpáddal, amelyben a 2006-os párizsi zavargásokról vitatkoznak, és György Péter hihetetlen megnyerően és hihetetlen imponálóan tudja a antirasszizmus képviselni, anélkül, hogy ez bármifajta ilyen, aufklérista, kioktatással párosulna, és ez szerintem egy ritka, értékes és nagyon fontos pozíció volt, el is csak a hiány hangsúlyozza tovább. János.
Az atyai jó barátot kölcsönveszem Zsoltól. Engem soha nem tanított intézményes keretek között, én nem jártam az ELTE-re, de amikor megismerkedhetem vele 15-20 éve irodalmárként, akkor nagyon azt éreztem, hogy egy nyitott, kíváncsi, segítőkész, szenvedélyesen gondolkodó ember. Nyilván előtte olvastam cikkeit, láttam én is nagyon különböző fórumokon, tévében beszélő fejként, az ÉS-ben kritikusként, a Zámbó Jimmy nekrológ volt például, nyilván az egyik ilyen első találkozásom az ő nevével, meg azzal a gesztussal, amit abban a szövegében is megtett az ÉS hasábjain. És egy egyszemélyes ütköző zóna volt, aki rengeteg felé kapcsolódott tényleg az építészettől, a képzőművészetig, irodalomtól a történelemig, és ennek a nyilvánosság szerkezetnek, ami éppen radikálisan átalakulóban van, mint egyfajta utolsó mohikánya lett volna, és Tamás Gáspár Miklós mellett egy nagyon fontos másik olyan figura, akinél lehetett számítani arra, hogy reagál majd valamire. Én az attitűdjének egy elemét emelném ki, hogy iszonyatosan jó érzéke volt arra, hogy új dolgokra tudjon reagálni nagyon gyorsan, de idővel ugyanolyan fontos lett neki épp az elfelejtett dolgok, az anakronizmusoknak is a rehabilitálása, reaktiválása, és amikor szerkesztőként dolgozhattam vele, mindig nagyon izgalmas volt, hogy milyen irányba kezd el gondolkodni, merre megy tovább, és néha a legelfeledettebb dolgok érdekelték, máskor pedig az, ami holnap vagy holnap után lesz majd csak érdekes. Tehát ő a tegnapok meg a holnapok között képviselt mindig valami elképesztő, lobogó, szenvedélyes ma érzetet, és hát egy tanár volt, akinek például a Minden Tudás Egyetemét köszönhetjük többet magával, ami egy nagyon fontos edukációs kísérlete volt az egykori közszolgálati televíziónak és az akkori magyar államnak, talán mondhatjuk így, meg cégeknek is. És egy olyan ember, akihez bárki fordulhatott, ha baja volt, és irtozatosan tudott segíteni másoknak, anélkül, hogy ez bármilyen dobra verte volna.
Zsolt, beszéljünk kicsit arról, hogy milyen tanáregyeniség volt György Péter részben, azért is, mert szerintem itt van egy olyan pont, amiben a kritikusai meg az elismerői elválnak egymástól, tehát nevezetesen az, hogy azt a típusú, most leegyszerűsíten fogalmazok, polihisztori érdeklődést, ami őt jellemezte, azt nyilván a kritikusai pont azért rótták föl neki, mert hogy ez pont szembe megy az egyetemi tanárnak az eszméjével, míg egyébként pedig védelmezői azt mondták, hogy pont erre van szükség ahhoz, hogy azt a típusú, kicsit talán elefántcsontoronyszerű egyetemi szerepfelfogást, vagy egyetemi tanári szerepfelfogást tágítani, demokratizálni lehessen. Szerinted mi az, amiben érdemes, milyen szempontokat érdemes mérlegelnünk, amikor György Pétert, mint tanárt idézzük meg az emlékezetünkben?
Uh-huh. Szerintem ilyen szempontból is egy picit... De ezt nem negatív értelemben mondom, sőt kifejezetten pozitív értelemben, hogy kicsit archaikus felfogása volt, de egyébként ilyen szempontból ezt osztom is, hogy milyen szerepe lenne most egy egyetemi oktatónak, tehát nem abban gondolkodott, hogy hogyan lehetne a legkisebb területre, szakterületre úgy értem visszavonulni, és abból mindenféle idegen nyelveken, ontani magunkból a különböző tanulmányokat, hanem sokkal inkább volt egy ilyen holisztikus felfogása a kultúráról, amelynek van politikai része, van gazdasági része, van mediális része, van irodalmi vetülete, van képzőművészeti vetülete, és hogy ez tulajdonképpen mind együtt van. És szerintem ez jellemzi leginkább, hogy ez mind együtt van, ezeket együtt kell látni, ezeket együtt kell tudni, akkor is, hogy az ember olyan területekre téved gondolkodás közben, amelyekben nem biztos, hogy annyira jártas, és akkor ez nyilván az adott szakterület képviselőit egy kicsit irritálhatta, hogy most miért szól hozzá olyan kérdésekhez, aminek ő nem is a szakértője mondjuk, de ez őt ilyen szempontból szerintem egyáltalán nem zavarta, mert hogy mondom, szerintem nagyon sokáig jellemezte a közéleti vagy akár tudományos megnyilvánulását ez a fajta jó értelmű provokáció, amelyben az is benne volt, amit János most említett, hogy, hogy egy picit mindig előtte járni azoknak, akik itt élnek így Magyarországon, tehát hogy valóban nagyon tájékozott volt egyébként különböző területeken, például hogy az angol szakirodalom, tehát ez a tegnap megjelentés, már elolvasom, és lobogó szenvedéllyel adom elő a következő egyetemi órámon, de ez tényleg nem egyszer előfordult. És megbontotta mondjuk az óramenetét azzal, hogy most arról kellett volna beszélnünk, hogy, de most nem beszélhetünk arról, mert hogy olvastam egy annyira érdekes könyvet, hogy megőrülök, hogy ezt el kell mondanom. És ez abszolút jellemezte, tehát, hogy olyan gyorsan, szenvedélyesen bele tudott szeretni témákba, szerzőkbe, megközelítésekbe, írásmódokba, problémákba, módszertani, nem tudom, apróságokba is akár, hogy szerintem ezt a fajta tanáreszményt képviselte. Ez bizonyos szempontból egyébként szerintem megosztotta a diákokat, de ezt szerintem ez sem bánta, mert voltak, akik egy ilyen hagyományosabb képzésre számítottak, amiben a tanár leadja az Igen. anyagot, én ettől speciál rosszul vagyok, de ez most mindegy. Ő pedig úgy gondolkodott, hogy tulajdonképpen az a feladat az embernek az egyetemen, hogy egy adott óra keretei között valamiről gondolkodjon. És szerintem a hallgatók, azért a többségük, vagy legalábbis az a része, amely involváltabb az egyetemi oktatásban, az azt szereti, hogyha valami történik az órán. És hogyha gondolkodsz az órán, és az óra ott születik meg abban a pillanatban, amikor kimondod a szavakat, akkor történik valami. És szerintem ezt viszont nagyon sokan értékelték, és meg azt mondja, nagyon megosztotta. Az alatt azt értem, hogy nyilván voltak olyanok, akik emiatt, meg itt a szó pozitívet, ebben rajongtak az órájáért. Tehát, hogy nagyon szerették, nagyon kedvelték, nagyon stimulált embereket, nagyon sokféle területről, tehát tényleg az építészettől, az irodalmon át, a fotóig, és nagyon sok mindenhez hozzászólt, nagyon sok mindennel foglalkozott, és az adott szakterületen dolgozókat is tudta stimulálni abban, hogy tulajdonképpen egy ilyen insider-outsider szempontból valami olyasmit mondott, amit azok, akik belül vannak a kerítésen, azok nem így láttak, vagy nem így fogtak fel, mert annyira benne vannak annak a rutinjában, hogy nem látták, hogy ez tulajdonképpen önismétlővé vált sokszor. És szerintem ez volt talán az egyik legmegkapóbb ilyen pedagógiai, hogy mondjam, tehetsége, hogy ilyen szinten tudod stimulálni és bevonni embereket.
És a másik... kedvet kaptál, kedvet kaptál ahhoz, Igen. hogy megpróbálj úgy gondolkodni, Igen. mint ő, vagy Igen. úgy ránézni a világra. Igen. Tehát egy órán keresztül beszélt nekem mondjuk a William Kentridge-ről, le kellett raknunk a telefont, folytassuk, és akkor a Sarkad Imre. És akkor a Sarkad Imre volt neki ugyanolyan fontos, Igen. mint a William Kentridge. Tehát mind a kettőt jelen valójában látta mélységében. És nekem most a temető jutott az eszembe, mint metafora, egyrészt sok temetőbe járhattam Péterrel Budapesttől Kolozsvárig, hogy egy temető számára egyszerre volt egy kulturális tér szobrokkal, az emlékezetpolitikával, az ott elhunyt embereknek a történeteivel, a hallgatásokkal, a felejtésekkel, és ezekhez olyan szenvedélyes és személyes módon tudott viszonyulni, és olyan empátiával, hogy de a múzeumoktól kezdve, tehát olyan terek jutnak az eszembe, hogy most itt jöttem a szép művészeti mellett, hogy mennyire sok helyen volt otthon a Igen. könyvtáraktól, a temetőkön át, a múzeumokig, a színházakig, és bárhol lehetett rá számítani, hogy föltűnik, tényleg Berlintől Kolozsvárig, vagy nem tudom, és ez írtózatosan fog hiányozni például.
Még egy körben hadd menjek vissza hozzád, Zsolt, abban a kérdésben, amit részben János is felvetett, ugye a Mindentudás Egyetemével kapcsolatban beszéltél arról, hogy hogyan igyekezett demokratizálni a tudást, és egy picit még kérlek, hogy beszélj arról, hogy neki ez az egyetem eszménye, illetve a tudásnak a társadalmi funkciójáról vallott nézetei, ezek hogyan változtak a te tapasztalataid szerint?
Azt gondolom, hogy alapvetően...
Csak mert bocs, említetted azt, hogy konfliktusosnak érezte az értelmiségi szerepet, engem az érdekel, hogy ez a konfliktus, ez hogyan alakult benne, vagy hogyan változott meg?
Akkor röviden az értelmiségi szerepet mondok valamit, Igen. hogy tehát az értelmiségi szerep vállalása annyiban változott szerintem, hogy mondom, a 90-es években, ami politikai nagyon éles, nagyon megosztott, szerintem, hogy mondjam, szóban is, vagy retorikailag is nagyon éles, sőt, sokszor nagyon sértő volt. Ezek már nem ő, hanem maga a hang nem. Ezekben a vitákban ő részt vett, és ezekben nagyon megosztó személyiség volt. Tehát szerintem az akkori jobboldali sajtó figurájának ő volt szinte az egyik első célpontja szerintem, akit, hogy hát ez egy rettentesen idegesítő pali.
Rettentesen zsidó.
Igen.
Nohdacu,
igen. És a másik része pedig az volt, hogy egy idő után azt lehetett érezni, és ez szerintem talán az Erdély könyve kapcsán csúcsosodott ki, hogy neki ebből a megosztottságból nagyon elege van.
Abszolút.
Tehát az, hogy akkor tiétek Trianon miénk a holokauszt, hogy ebből a paradigmából kellene kilépni, És hogy már olyan mélyek ezek a szakadékok, vagy ezek a lövészárkok, hogy itt már nincs tovább mit mélyíteni, mert minden egyes kapavágással tulajdonképpen saját, ez egy szép képzavar lesz, de saját magunk alatt vágjuk a fát.
Hogyha még... Ez a képzavar, bocsánat.
Igen, ezt nagyon szeretné valószínűleg. Tehát, hogy ha még kényelmetlenebbé és még kellemetlenebbé szeretnénk tenni magunknak ezt a Magyarország nevű helyet, akkor ezt folytassuk tovább, de ő látványosan ebből kiszállt. És szerintem például azt sem sokan tudták rögtön levenni, vagy nem értették pontosan, hogy most ez miben áll ez a vita, miért állt át a túloldalra, miért kezdett egy másik szimbolikus politikával folytatni, mindaddig, amíg mondjuk ezt a könyvet meg nem írta, és ezt el nem olvasták szerintem sokan, és akkor tartottunk róla egy vitát. És ez a fajta attitűd, például az, hogy mennyire aufklérista, szerintem egyébként volt benne némi aufklérizmus, de ez is inkább a 90-es évekre jellemző, mert is a provokációhoz tartozott. Meg a 90-es évek egyeteme, tehát az a nemzedék, amelyben én is születtem, nekünk más volt a bizonyos értelme, más volt a szocializációnk, más volt a magas kultúrához való viszonyunk, tehát ott még sokkal könnyebben lehetett dobálózni azzal, hogy olvasta Apuleius Aranyszamarát, amit ma már nem biztos, hogy felmerne bárki is tenni egy egyetemi közegben. És szerintem ezt tökéletesen érzékelte, és az a fajta politika, tehát hogy ez politika tulajdonképpen, tehát hogy hogyan kell kinyitni, és hogyan kell hozzáférhetővé tenni, és hogyan kell emancipatórikussá tenni az oktatást, hogy miről kell szólni egy egyetemi órának, hogy ki jöhet be, és egyáltalán ki vehet részt ezeken az órákon, tehát ebben a nyitott kapuk politikáját folytatta. És nem csak órákon egyébként, most említetted ezt a Tóth Avi Árpáddal folytatott vitáját, ezt megelőzte egyébként akkor egy óriási vita, amit ott a 34-es teremben tartottunk még az ELTE bölcsészkarán, ahol nem tudom, de befér 100 ember biztos, és 150-en voltak ott, a Csirláron is lógtak, hihetetlen sok egyetemista ott volt, bejöttek oktatók, megállt a kés a levegőben, tehát tényleg izzott az egész, nagyon éles volt az egésznek tényleg forrongott az egész, és akkor ott is tulajdonképpen többen részt vettünk a vitában, és egy ilyen nagyon emancipatorikus, tulajdonképpen az antirasszizmus, ami azért szerintem akkor nem volt annyira része tulajdonképpen ennek a baloldali vagy liberális kultúrának, ezeket képviselte szerintem nagyon erőteljesen, nagyon határozottan és megvesztegethetetlenül. És abban volt most név nélkül, tehát olyan az Élet és Irodalom, egy olyan újságíró, akit szintén behívott, mert hogy egy olyan publicisztikát közölt az Élet és Irodalom, amelyben tulajdonképpen, hát szerintem is felháborító volt egyébként, amelyben szerintem rasszista szólamok voltak, és akkor ilyenben nem volt különbség. Tehát nem az volt, hogy akkor az Élet és Irodalom, tehát hogy házi nyúlra nem lövünk, hanem dehogy is nem, akkor ezt szembesíteni kell vele. És hogy el kell mondani, és hogy ők a mi barátaink, és hogy nekik is tudniuk kell, hogy így nem beszélünk Franciaországban született arab hátterű fiatalokról. Szóval ebben szerintem nagyon... Ja, bocsánat.
Csak én azon az estén, amikor a Bataclanbeli mészárlás volt, pont Péteréknél voltam egy házi buli, nem hogy te is ott voltál, tényleg nem emlékszem, Péterre emlékszem nagyon, és arra, hogy megjött ez a hír, és mindenki elkezdte nézni a telefonját, és most nevek említése nélkül iszonyatos szenvedélyes vita alakult ki ott a vacsoraasztal fölött, hogy ezt az egész helyzetet hogyan kell kezelni, és hát sokkal radikálisabb álláspontok mellett Péter volt az, aki még ezekben az órákban, amikor tényleg nem lehetett tudni, hogy hány ártatlan áldozata van ennek a mészárlásnak, és a legjózanabb, leghiggadtabb antirasszista hangot ütötte meg azokkal a társaival szemben, akik a pillanat hevében, hát fort erősen az indulat. Ha már az egyetemet említette Zsolt, akkor a Péternek az ELTE egyeteme, az az épület, az tényleg a második otthona volt, és a kívülről, belülről olyan módon tudta a nyilvánosság terévé tenni. Nekem két emlék jutott az eszembe, az egyik az a falon körbe húzódó névsora második világháborús áldozatokkal kapcsolatban, aminek szintén nagyon komoly vitája volt. Nem tudom, ez most mennyire van nyugvó ponton ez a vita, majd esetleg bontsuk ki a kontextust. A másik pedig például, amikor elvették pár évvel ezelőtt a Gelléri Andor Endrének és a Tersenszky Józsefnek az utca nevét, aminél hát kevés ostobább dolgot tudok elképzelni még az elmúlt 15 évből, igen, és kis stílűbbet is. Lehet, hogy a három év sok volt nekik, és akkor zavarta őket, nem tudom, Andor Endre meg Józsi Jenő, nem tudom, választhatok. Akkor a Péter szervezett egy baromi nagy dzsemborit abban a teremben, és ott tényleg felolvastunk, beszélgettünk, tehát ő alkalmasnak tartotta mindig az egyetemet arra, hogy ott valami ütközés, valami beszélgetés, valami diskurzus tudjon lenni, és ez, hogy ő tényleg állandóan mindenhol jelen volt.
Az egyetem az a vitatere. Tehát az, vitatere, az egyetem az alapvetően arról szól, hogy beszélgetés van, arról szól, hogy különböző elvek konfrontálódjanak, hogy olyan embereket is meghívunk, akikkel nem értünk egyet, és azért hívjuk meg őket, és egyébként ebben is van abszolút pedagógiai célzatosság, mert hogy például ez a 2005-ös vita, ez arról szólt, hogy olyanokat is meghívunk, akiket Akikkel nem értünk
egyet. A 2005-ös vita az egy másik volt, nem igen, a Bataclan itt.
Nem, ez egy korábbi. Elnézést,
ez az én mellékszám.
A kettő között volt 10 év, de igen.
Haragudjatok, csak annyira aktuális volt, hogy eszembe jutott ez a emlék.
De egyébként összefügg, csak van összejelentségen. Tehát az, hogy ezt a hallgatóknak látniuk kell, és hogy úgy kell, hogy szocializálódjanak az egyetemen, hogy lássák azt, hogy emberek összecsapnak, hogy vitatkoznak, hogy nem értenek egyet, aztán egyet értenek, de ha nem értenek egyet, és úgy állnak fel az asztaltól, akkor se fognak összeverekedni, hanem kezet fognak a végén, és aztán utána majd folytatják egy másik alkalommal. És szerintem, én akkor kezdtem tanítani, szerintem ez akkor nagy élmény volt az egyetemistáknak, hogy nem csak azt látják, hogy van mondjuk György Péter, egy közismert figura, akit látnak a televízióban, nagyon sok kritikát, akkor még volt Népszabadság, oda is elég sokat írt, az Élet és Önben rendszeresen publikált, kritikákat közölt, vitákat indított el egyébként, hanem azt is látják, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon éles helyzetben hogyan reagál adott esetben mondjuk egy olyan véleményre, vagy egy olyan megfogalmazásra, amelyet adott esetben mondjuk egy barátja tesz, de alapvetően ő elvileg nem tud vele egyetérteni, mert hogy az antirasszizmus határait súrolja, vagy hát igazából maga a rasszista kifejezés volt.
János, utaltál az előbb az ELTE emlékműre, ugyanis alapvetően az volt az a konfliktus, most megint leegyszerűsítve, hogy itt csak a zsidó származású áldozatokról kéne megemlékezni, pedig az egyetemi polgárság minden áldozatáról. És ezért, vagy innen szeretnék átkötni a következő kérdésre, hogy ugye neki az különböző emlékezett politikai kutatásai és az ezzel kapcsolatos szövegei rendkívüli súllyal esnek latba a teljes életművet tekintve, itt akár nem tudom én Trianonról van, vagy a holokausztról gondolkodván, vagy akár azt egészen személyes szintről gondolkodnom, ugye említettem a bevezetőben az apám helyettet, de akár mondhattam volna a lépcsőházi katarzist is. Szóval, hogy egy kicsit arra kérlek most, hogy marketingeld egy picit György Pétert azoknak a nézőinek, akik esetleg még nem ismerkedtek meg a műveivel. Mi az, amit felfedezhet az olvasó egyik vagy másik könyvében, hogyha bizalmat szavaz neki? Tehát mi az, amit a személyesen, az apa történetén, az anya történetén keresztül a közös történelmünkről mesél el György Péter?
Köszönöm szépen, hát ez a két könyv nagyon szépen párba is került, és még a borító is mutatják azt hiszem ezt a párbeszédet. Ez az Életmű Centrumának nevezhető az Apám helyett című könyv, ami talán a legismertebbé is tette, vagy a legparadigmatikusabbá is tette igen. Péter nevét, amiben egy személyes gyász a kiinduló pont, illetve a gyásznak az a konfliktus, a dilemmája, hogy az ő édesapja származását tekintve, hát Nürnberg értelemben zsidó volt, viszont aztán, amiután túlélte a II. Világháborút, az identitását ezt olyan módon határozta meg, hogy egyfajta radikális tagadásban volt, illetve élete vége felé a zöld mozgalmaknak abban a szélső jobboldali ágába talált otthonra, amivel szemben György Péternek nagyon erős kritikái voltak világ életében, és a édesapja halála után úgy érezte, hogy ezt a antigonéi gesztust, a temetésnek, most nem a konkrétumát, hanem ennek a gyászmunkáját el kell végezni, és ezt már a Piros Emlékezete című és publikációjával kezdte, amiből aztán egy olyan eszéregény, vagy olyan memoár szöveg született, amiben részben a család történetéről ír, részben ennek a konfliktusnak azokról a társadalmi kontextusáról, távlatairól, amiben az egész magyar társadalom szenved, a kettős amnézia, amiről már Zsolt beszélt, hogy mi elfelejtjük 44-et, felejtsétek el 56-ot, most ezek leegyszerűsítések, de a könyv egyik nagy tétele. A pár könyve pedig, ami az édesanyjáról szól, egy roppant személyes gyászkönyv, és most így a gyász óráiban nekem is eszembe jutott, hogy mennyire sok mindent megír ebben az élet végéről, az elmúlásról. De egy olyan ember volt, aki az életet, a halált, a nyilvánosságot és a privátot folyamatosan egybe tudta látni, és ha a gondolkodásának van valami olyan minősége, azt hiszem, az ez a fajta extrémitás, hogy mindig mindenre nagyon nyitott volt, kíváncsi volt, és aki elkezdi ott olvasni, hogyha ráhangolódik a gondolkodásának és a retorikájának erre a nagyon szuggesztív, széttartó, mellérendelő voltára, akkor tanulhat tőle nagyon sok mindent. Hol egy lábjegyzetben tett utalást, hol a főszövegben tett nagyon erős állításokat, és ezeknek a hűtése, forrása egyszerre működteti ezeket a szövegeket. Egyébként a Magvető Kiadóban többen is szerkesztettük Péter könyvét, most már múlt időt kell mondanom, ugye részben Dávid Anna és részben Smal Alexandra nevét kell megemlítenem. Péter igényelte ezt a közös gondolkodást, az ÉS-ben is, nálatok is, mindenhol neki ez a fórum volt, ez a, tehát a szövegeknek is a létrehoz, elküldte a szöveget sokaknak, reagált mindig bárkinek bármilyen megnyilvánulására, tehát ő egy nagyon individuális ember volt, és nagyon közösségi. És ha még ezzel kapcsolatban egy dolgot mondhatok, a tudás demokratizálódását mondtad, és ő ilyen szempontból meg egy szociáldemokrata ember volt, na de például a Minden Tudás Egyetemét és egy csomó más ilyen ötletét a legjobb, legkapitalistább integrációval tudta megtenni, hisz ő volt az első között, aki felfedezte az internet veszélyei mellett egyébként annak a lehetőségét is, és nem átallott az akkori Matával, lánykori neve, olyan módon kapcsolatba lépni, hogy abból valami a köz számára szülessen. Tehát egy ilyen Bad Godesbergi szociáldemokrata gondolat az övé talán, hogy egyszer el lehet a kapitalizmust is, meg a szociáldemokrata étoszt is valamilyen módon párosítani. Hogy ez mennyire lett anakronizmus, az egy másik kérdés. De egy...
Az lehet, ezt akartam megkérdezni, mert szerintem ez egy külön érdekes kérdés, akkor hadd vezessem át, hogy mi volt neki igazából a viszony a hatalomhoz, hiszen maga is valamelyest autoritás volt, ha nem is feltétlenül a szónak a, abban az értelmében, hogy nagy erőforrások fölött rendelkezett volna, bár talán volt olyan időszak az életének, hiszen az Origo elindítása részben hozzá kötődik. Itt megint a fiatalabb nézőink kedvéért mondom, hogy véletlenül sem mostani Origót gondolják, mint a példánként és György Péter életműve eredményeként, hanem azt az Origót, amiből aztán ez a mostani borzadvány lett. De az, hogy egyáltalában egy internet szolgáltató Magyarországon hírlapportált kezd el működtetni, tehát megérezve azt a lehetőséget, hogy itt nekik hogy ilyen tartalom kell ahhoz, hogy legyen majd előfizető is, aki becsengeti a kasszába a pénzt. Szóval itt valamilyen módon nagyon ügyesen meglátta az érdekviszonyoknak egy ilyen összeegyeztethetőségét György Péter, és ebből lett mondom még egyszer aztán az Origo, ami egy egész újságíró generációnak adott lehetőséget arra, hogy elinduljanak, és valószínűleg a teljes magyar sajtó fejlődését is egy igen meghatározott irányba indította el. Amiknek lettek ellentmondásai, de a kor viszonya közepette szerintem az egy kifejezetten fontos innováció volt. Szóval ezt akarom kérdezni, hogy szerintetek az életműve mi az, amit megképez kultúra és hatalom viszonyáról, mi az, amiben szerintetek kifejezetten inspiratív, jó gyakorlatai voltak, amiket érdemes tudatosítani magunkba, és mi az, amiben pont arra szolgáltat példát az életmű, hogy mik azok a, hát nem tudom én, szimbiózisok, amik viszont nem fenntartatóak, nem működtethetőek 2025 Magyarországán. Uh-huh. Hmm.
5 vagy 6 évvel ezelőtt a Litera készített vele egy hosszú interjút, amit most tegnap délután, innen is köszönöm egyébként János Ilajosnak és a többi szerkesztőnek, hogy csináltak egy mappát, és fel van Péternek az összes szövege, ami Literán jelent meg, és tényleg ezt tegnap délután már kirakták, szóval példás gyorsasággal, és olyan szempontból is jó volt, hogy olvastam ezt a szöveget, de most újraolvastam, és például az értelmiségi szerep és a hatalom viszonyáról szerintem az első vagy a második kérdésben nagyon pontosan reagál. És ez így szól, hogy a 90-es években, amikor egészen biztos vagyok benne, hogy liberálisként határozta meg önmagát, és leírja azt, hogy tulajdonképpen az 1994-es MSZP-SZDSZ kormány megalakulása, és az, hogy azzal a demokratikus ellenzékből kinövő SZDSZ hogyan élte fel azt az erkölcsi tőkét, amit tulajdonképpen a 89 előtti időszakról hozott magával, és hogy ez azzal az MSZP-vel, amelynek sem eszméje, sem ideológiája, sem gyakorlata nem volt, valahogy így fogalmazott, hogy ez hogyan képezte meg tulajdonképpen azt a jobb oldalt, amely akkor tulajdonképpen ebből a negatív meghatározásból jött létre az a fajta jobboldal, ami mind a mai napig annál sokkal radikálisabb formában létezik, mint ahogy akkor létrejött. És akkor zárójelben hozzáteszi azt, hogy én akkor igent mondtam a koalícióra, sőt, politikai tanácsadó voltam az SZDSZ-ben, bármit is gondolok most erről, valahogy így szól, hogy bármit is gondolok most erről, ez tény. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy valaki mennyivel 15-20 évvel később végig gondolja azt a szerepet, és nem akarja magát mentegetni, sőt, nyilván egy ilyen interjúban akár el is mismásolhatta volna azt, hogy hát ki emlékszik már arra, hogy akkor én politikai tanácsadó voltam, de nem, hanem az első kérdés közepén kiemeli azt, hogy én ebben részt vettem, de azt gondolom, hogy ez egy óriási tévedés volt, és hogy tulajdonképpen mindaz, ami aztán történt a rendszerváltással, és aztán amit a nemzeti együttműködés rendszere tulajdonképpen nem megsemmisített, hanem kiüresített, és egyfajta ilyen borzasztó, lábszagú szatirát csinált az egészből. Ezt a Pétert mélyen sértette. Az is, ami egyébként 2010 előtt történt, tehát hogy magának a rendszerváltás folyamatának is kritikusává vált. El is távolodott szerintem ilyen értelemben a liberális értékektől. És amit János mondott az előbb, a 2000-es évek közepén engem kicsit meg is lepett egyébként, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor itt többször mondta, hogy én tulajdonképpen egy szociáldemokrata állásponton vagyok.
Igen.
Ami nem azt jelenti, hogy rendszerkritikus, hanem a rendszert magát kritizálja, nem olyan értelemben rendszerkritikus, hogy megpróbálna a rendszerből kilépni, tehát ilyen értelemben a kapitalizmus és a mondjuk egyfajta ilyen, a szerintem bizonyos értelemben az államszocializmusnak a művelődés eszményét próbálta valahogy olyan összeegyeztetni, ami hát elég nehéz dolog volt, főleg úgy, hogy ki az egyiket nem nézte jó szemmel, ki a másikat nem nézte jó szemmel, és ebből szerintem szintén nagyon sok konfliktusa volt. És szerintem ez az elmozdulás, tehát hogy a liberális állásponttól hogyan mozdult el egyfajta ilyen szociáldemokrata álláspont felé, annak az elsőnek szerintem az egyik legfontosabb dokumentum ez az Új világ című könyve, amely tulajdonképpen a régi értelmiségről és az akkor még inkább jövőben elképzelt kortárs értelmiségről beszél. Egy olyan értelmiségről, amely ezt az infokommunikációs, tehát akkor már van internet, van egy csomó dolog, de még nincs annyi minden természetesen a digitális kultúrában, amennyi most van. Tehát, hogy nagyon jókor tette le a garast valami mellett, amivel valóban a Minden Tudás Egyeteme mellett az Origóig, és aztán egy kicsit később a Prezi, és nagyon sok minden más lett még. És a másik oldalon pedig látta tulajdonképpen azt, és ezt is mondja ebben az interjúban, hogy tulajdonképpen az történik most az értelmiséggel, vagy ez az úgynevezett humán értelmiséggel, vagy egyetemi értelmiséggel, amit ugyanez az értelmiség a 90-es évek elején végignézte szó nélkül és zokszó nélkül azt, hogy 1,5 millió embert elbocsátottak és elvesztette az állását, az, hogy egyik pillanatról másikra a 90-es évek elején több százezer ember került tulajdonképpen lehetetlen élethelyzetbe, és akkor ez az értelmiség ez ellen tisztelet a nagyon-nagyon kevés kivételnek nem szólt egyetlen szót sem.
Amúgy rengeteg oka van annak, hogy miért sajnálom rettenetesen, hogy nem tudtunk feléletút interjút csinálni, sajnos ez számosokból nem volt összehozható. De leginkább egyébként talán azért, mert azt gondolom, hogy pont erről az aspektusról még nagyon-nagyon kellett volna őt kérdezni, mert szerintem nem az volt az ő tévedése, hogy elment Fodor Gábor akkori kultuszminiszter tanácsadójává, hanem az, hogy nem ő lett a kultuszminiszter. Tehát, hogy miért az értelmiségi szerepfelfogás alakult ki, hogy mindig a politikához azért lépés távolságot tartva megyek csak közel, és aztán ugye más értelmiség generációk pedig akkor válnak, nem tudom, korifájus állva egy politikai oldalnak, amikor az már olyan szuperhatalomban van, hogy ott alakító erőként már nem tudsz föllépni, csak vazallusi szerepkörben tudsz fölépni és kiszolgálni, de alakítani nem tudom már a viszonyokat. És innen kötnék át hozzád, János, mert ez szerintem egy borzasztó érdekes dolog, hogy láthatóan őt nagyon érdekelt a közviszonyok alakításának a lehetősége. Ő milyen erőt tulajdonított a szövegnek? Tehát, hogy látva egy olyan kort, ahol nyilvánvalóan a könyveladások egyre inkább csökkennek, látva azt, hogy fél analfabetizálódik a társadalom, iszonyatos mértékben szűnik meg az a típusú, nem tudom, rangja a médiumnak, ami tudást közvetít és tudást terjeszt a szélesebb nyilvánosság számára. Szóval, hogy ilyen ellenerők közepette, neki mi volt igazából a fölfogása a szövegnek a társadalmi funkciójáról? Mi volt az a hit, ami mozgatta őt az újabb és újabb szövegek megalkotása közben, az újabb és újabb kötetek megalkotása közben?
Ő folyamatosan hit szerintem a szöveg és ilyen szempontból az írott szó erejében, hisz az újabb könyveiben mindig újabb témákat talált, és szerintem a már említett Zambó Jimmy nekrológ és az Erdély könyv úgy kapcsolódhat egymáshoz, hogy egyikben azt az osztályt próbálta megérteni, amit a 90-es években, 2000-es évek elején azért az értelmiség meglehetősen felülnézetből lenézett, akik Zambó Jimmy-ben találják meg a boldogságukat. A másik pedig, amikor fölmérte a Trianon könyvébe gyakorlatilag az Állatkert Kolozsváronban, hogy ez a szélsőjobboldali fordulat Magyarországon, ez azért a lelkektől, tehát hogy azok az emberek, akik ebbe találtak maguknak egy alternatív valóságot, azokkal is jó lenne tudni szót érteni, szóba állni. És erre tett nagyon komoly kísérletet, hogy ez hány emberhez jut el, az egy másik kérdés, hogy azért egy értelmiségi gondolkodó volt, és a szövegeiben egyébként, tehát az nyilvános előadásokban inkább tett kompromisszumokat, nem a legjobb szó, a megérthetőség érdekében, azért ő szövegszinten egy olyan eszényelvet működtetett, ami hol a tanulmány irányába keményedett meg, vagy főtt keményre, hol pedig tényleg áthajlott valami prózai futamokká, de ő maga nagyon önkritikus volt a saját stilisztikájával kapcsolatban, és ezért is igényelte a szerkesztőket maga köré, de ő hit végig azt hiszem abba a fajta régi étoszba, fórumba, amiben az írásnak és az olvasásnak nagy szerepe van, és egy szenvedélyes kultúra népszerűsítő volt, tehát hol Petri Györgyöt, hol Takács Zsuzsát, mindig volt valami kedvenc költője, akitől nyakra főre tudott idézni, és a mottóktól kezdve, ahol lehetett, beleszőtte őket, és ha a nemzedéket említetted, Márton, azt szeretném mondani, hogy egy idős emberre gondolunk a tekintélyét, illetően egy tanára, de nekem mindig Péter fiatalsága jut az eszembe, ami szerintem abból fakad, hogy 54-es volt, és pont egy fél nemzedékkel volt idősebb, mondjuk a nem sokára következő Radnóti Sándornál, meg azoknál az embereknél, akikre ő irtózatosan szeretettel, tisztelettel tekintett, mondjuk Szilágyi János Györgytől kezdve, akár Zsuzsáig, hogy különböző neveket mondjak, és ez az ő fiatalossága, ez szerintem megmaradt akkor is, amikor beleőszült a professzor emeritusságába, tehát ő a gondolkodásában mindig valamilyen, ebből a szempontból egy ilyen nagyon-nagyon svungos ember volt, és hitt a szövegek erejébe, és mi nagyon örülünk, hogy minden könyvét kiadhattuk. Az ő könyveinek azért tényleg lett egy nagyobb tábor, főleg az apám helyett volt egy ilyen turning point, ami után ő is szeretett beszélni ilyen angol szövegek, szavakat a szövegébe, ami után nagyobb nyilvánosságot kapott, és ezzel a nagyobb nyilvánossággal is tudta, hogyan kell sáfárkodni. Tehát az Erdély könyvet, aminél tényleg még annak is tanulja lettem, hogy együtt mentünk Erdélybe bemutatni a könyvet, nagyon is érzékelte ennek a felelősségét, és például azt, hogy ezen keresztül ajánlhat szerzőket leendő olvasóknak, és ebbe baromira hitt, és szerintem a Zöldségesnek ugyanúgy tudott ajánlani egy Vida Gábor regényt, mint a tanítványának az egyetemen, ő nem látott különbséget, hanem van egy jó Vida Gábor regény, olvassa el a Zöldséges is. Hát olvassa.
Zsolt, hozzád is szeretnék egy ilyen kicsit marketing szagú kérdést intézni, és kérlek, hogy akkor ebben szintén segíts orientálni nézőinket. Tehát nekem szintén nagyon fontos volt a múzeumokról való gondolkodás, és egyáltalán a múzeumnak, mint az ismertszerzés terének, vagy igen, terének az arról való gondolkodás, az ebben való részvétel. Egészen egyébként a politikai szintig bezárólag, hiszen a Bán László féle múzeumi negyednek egy időben ő kifejezetten nagy támogatója volt. Egyébként a Védelemben mondjuk el, hogy ő alapvetően tényleg elvi meggyőződésből azt gondolta, hogy egy szükséges koncentráció lenne ez a különböző kiállító tereknek, és egy magas hozzáadott értéket tudna teremteni Magyarországon, alapvetően a berlini múzeumszigetnek a mintájára. Aztán később, amikor mindenféle kritikák és ellentmondások már sokkal átélhetőbbé váltak a projekttel kapcsolatban, szintén ezt az ő érdemében érdemes elmondani, ő ezt a támogatását vissza is vonta, vagy legalábbis revidiálta. De hogy most egy pillanatra csak arra akarok igazából utalni, hogy mi az, amit szerinted ő neki köszönhet a magyar diskurzus, az ilyen késő kapitalista viszonyok, illetve a múzeumi tudástermelés ellentmondásait, problémáit elemezendő, tehát mi az, amit György Péter hozott be Magyarországra, és miatt tudunk róla egyáltalában gondolkodni?
Tulajdonképpen a múzeumi tanulmányait szerintem még megelőzi, vagy részben párhuzamosan, részben talán egy kicsit meg is előzi mindaz, amit az emlékezetről, a kulturális emlékezettel foglalkozott, az emlékezetpolitikával, az elismeréspolitikával, tehát olyan fogalmakkal, amelyek tulajdonképpen egy szimbolikus teret hoznak létre a múlttal kapcsolatban a nyilvánosság előtt, és az érdekelte nagyon, hogy tulajdonképpen kik azok, akik ezeket formálják, milyen olyan események és személyek vannak, akik meghatározzák például ezt a diskurzust, és ez mondjuk azért a 90-es évektől, sőt tulajdonképpen a rendszerváltástól ugye egyre fontosabbak voltak a magyar nyilvánosságban, és valóban az volt a helyzet akkor, hogy szerintem nem volt ennek igazi szakértője, tehát olyas valaki, aki nem úgy tekint mondjuk 1956-ra, hogy ez egy történelmi esemény volt, hanem úgy tekint rá, hogy ez egy olyan történelmi esemény, amely szimbolikusan itt van velünk. Erről beszéltünk a 80-as évek végétől, tényleg a nyilvánosságot megtöltötték az 56-tal kapcsolatos 56 emlékezetével, a szimbolikus jóvátétellel, az újratemetéssel, a temetőkkel, amire János is utalt már. Tehát hogy egy sor olyan dolog volt, ami nagyon izgatta, és ez tulajdonképpen az volt, hogy a múlt az hogyan formálja a jelent. Ez hát alapvetően ez érdekelte. És a múzeum az ehhez képest szerintem egy következő lépcsőfok volt, amikor ugye azzal kezdett el foglalkozni, hogy ez egy intézmény, hogyan kezdje el megteremteni, hogyan lehet a jelent elképzelnünk a múlton keresztül. Ugye azt a szót nagyon sokat használta, hogy archeológia, ami ugye Michel Foucault-ra utal vissza, ami egyszerűen arról a viszonyról szól, ami a múlt és a jelen között fennáll. És hogy a múlt és a jelen közötti viszonyt például a múzeum mint intézmény, ezt hogyan tudja megteremteni, ennek milyen intézménypolitikai és milyen gazdasági háttere kell, hogy legyen, és egyáltalán mit jelent ez a fajta muzeológiai fordulat, tehát miért beszélünk sokkal többet a múzeumokról, miért van sokkal több múzeumpedagógiai program például, mondjuk 20 vagy 25 évvel ezelőtt, miért van az egyetemek és a múzeumok között sokkal több, és a középiskolák és az általános iskolák között sokkal több kapcsolat, mint mondjuk 20-25-30 évvel ezelőtt. Tehát tulajdonképpen látta a kortárs kultúrának ezt a fajta átrendeződését is, amely tulajdonképpen folyamatosan a múlttal foglalkozik, de inkább azzal, hogy ezt a múltat hogyan lehet a jelenben újra és újra konfigurálni, újra és újra elgondolni, újabb és újabb szempontok szerint megközelíteni. És ehhez én még tulajdonképpen egy kicsit bővít, megint egy picit a kérdésedet, még hozzátenném tulajdonképpen az irodalomtörténeti jellegű könyveit is, mint a hatalom képzelete, amelyben, és az is egy ésben megjelenő sorozatból nőtt ki, amelynek alapvetően az volt a célja, hogy a magyar irodalmi kánonból kiesett szerzőket megpróbálja valahogyan újra gondolni. És ebben szerintem nagyon, nagyon érdekes dolgokat tárt fel, illetve részben képzőművészeti példák is voltak benne, képzőművészeket és olyan irodalmárokat, akik mondjuk a 60-as vagy a 70-es évek, mondjuk Sarkadi Imre, akit az előbb János említett, akik akkor az irodalmi érdeklődés homlokterében voltak, majd utána vagy Fejes Endre, és utána tulajdonképpen a rendszerváltás után, de egy kicsit még inkább korábban, tehát inkább a 80-as évekkel hogyan változott meg az irodalmi kánon szerkezete, és az érdekelte nem az, hogy ez jó vagy nem jó, hanem az, hogy miért kerültek ki bizonyos szerzők, bizonyos témák, bizonyos megközelítések vagy nyelvi felfogások az irodalmi közéletből. Ennek szerintem nagyon izgalmas dokumentum egyébként a Hatalom képzelete című könyv, és tulajdonképpen szerintem ez ugyanúgy hozzátartozik ehhez az egész ilyen múzeum, emlékezet, irodalmi kánon, tehát a múzeum is kánont hoz létre tulajdonképpen, tehát egy jó múzeumi kiállítás újra tud gondoltatni bizonyos problémákat, és szerintem nagyon jó, akár csak Magyarországon lévő kiállítások, ezt meg is teszik most. De ahhoz, hogy ezt megtegyék, szerintem az ő ilyen értelemben úttörő tevékenysége, vagy az, amit mondjuk a múzeumban, a Néprajzi Múzeumban Fejős Zoltán indított el a 90-es évek végén, ők ilyen értelemben együtt is tudtak működni, tehát jó kollaboráció volt, és aztán tulajdonképpen az a fajta múzeumi kultúra, és az a helyzet, hogy most már az egyetemről, vagy a középiskolában, vagy az általános iskolában könnyen be tudunk menni a múzeumban, nagyon könnyű kapcsolatot teremteni, tudunk közösen órákat csinálni. Ön szerintem például a Péter tevékenysége megágyazott.
És a térképet hadd hozzam még, mint egy ilyen fontos metaforát, azt hiszem, hogy a Péter térképén tényleg a világ nagy múzeumai, London, New York, Berlin, és mondjuk egy kisváros magyarországi, vagy a magyar lakta kisváros múzeum, amiről írt egy kritikát, az nyilván nem teljesen került egymás mellé, mert ez most hülyeség lenne, de hogy az a kíváncsiság, hogyan megmutatja ezekbe a kritikáiba, vagy ismertetőibe ezeket a tereket, nekem, aki nem tudok elmenni mondjuk éppen se Szentesre, se Londonba, a kettőt valamilyen módon közel tudja hozni, és hogy ezekben az irodalmi tanulmányaiban egyszerre végez mindig egy ilyen nagy totált, és nézi meg tényleg most maradjunk szegény Sarkadinál, hogy ő mit szimbolizált abban az adott rendszerben, de minden szövegében nagyon fontos volt, hogy mint egy ilyen biopszia, legyen egy mondat, egy rövid idézet, és annak a zenéje, képe kirajzolódhasson, és a Fejesnél is tudom, hogy még a kedvenc Fejes Endre mondata, és hát most így nagyon az eszembe jutottak, úgyhogy ez is érdekelt. És
melyik a kedvenc Fejes Endre?
Úgy ültünk egymás mellett a padon, mint a dróton a verebek. Azt hiszem, az egyik novella kezdődik ezzel a mondattal, és azóta Népszínház utcánál van, ahol minden nap elmegyek, amikor megyek a Magvetőbe, és most majd pláne Péter fog az eszemét, de írtó sok helyen ebbe a városba, hogy neki a Szűcs Miklóstól a Rajk Lászlóig, hogy most nagyon fontos eltávozott barátait említsem, ezeknek az embereknek az életműve, a gondolkodása, és az, ahogyan ők maguk is gondolkodtak pont a művészetről, a nyilvánosságról, ezek mind beépültek, és tényleg úgy képzelje el a nézőhallgató ezt a csodálatosan gondolkodó embert, hogy ilyen dobozszerűen rakta egymásra a rétegeket. Tehát érdekelte egy festmény magába, egy festmény egy múzeumba, a múzeumi rendszeren belül a múzeumoknak az intézményrendszere, és ezek szövevényesen egymásra épültek, és de egyszer nekem azt mondta, hogy a múzeumban aludni szeret a legjobban, szóval ő szeretett jókat mondani, maradjunk annyiba.
A zárókérdéshez érkeztünk el. Ugye 2014-ben kirúgják Sálin Gergőt az Origó éléről, aminek főszerkesztője volt. Egyébként egy tavalyi hír szerint jelenleg Pékként dolgozik. És az Origó ZRT vezetőségénél a Deutsche Telekomnál a miniszterelnökség rendszeresen panaszkodott a korányos szembeni kritikus cikkek miatt. De most a lényeg az, hogy Sálin távozik, aminek hatása György Péter, mint az egyik alapító, szintén ott hagyja a portált 18 évnyi ott tartózkodás után. És engem nagyon érdekelne, hogy ez egy alul tárgyalt aspektusa volt az egész Origó szétrobbantásának, de mennyire érzitek ezt egy ilyen cezúraként abban az értelemben is, hogy az a típusú kiszorulás a György Péternek a nyilvánosságból datálható esetleg ide, tekintető ez egy olyan típusú határvonalnak, amitől kezdődően az a public intellectual szerep felfogás, amit ő a magáinak vallott, az egyre inkább defenzívába kezd szorulni az országban, és egyre inkább egyébként marginalizálódik is. Mit gondoltok erről az összefüggésről?
Erről tényleg keveset beszéltünk, de szerintem is nagyon fontos ez a pont. Ez, tehát maga szerintem a nemzeti együttműködés rendszerének a létrejötte, az biztos, hogy hozzájárult ehhez, mert ez tulajdonképpen maga a 14-es ügy nincs természetesen enélkül. És az az értelmiségi szerepfelfogás, amely valahogy a független gondolkodó és a hatalom viszonyában képzelhető el, ez abban a pillanatban megszűnt. Tehát az, hogy az Origótól eljött, nyilvánvalóan az ő felállása, tehát egy szimbolikus figurája is volt ennek természetesen, tehát nyilván jóval nagyobb súlya volt annak, mint hogy mondjuk adott esetben újságírók, akiket nem annyira ismertek még, mondjuk eljöttek onnan ugyanígy. Tehát ez nagyon-nagyon fontos mozzanat volt, de abban az értelemben valóban fordulópont volt szerintem, hogy egyszerűen be kellett látnia nyilvánosan is, hogy ez a fajta korábban viselt értelmiségi szerep, ez folytathatatlan, hogy ezzel a hatalommal nem fogunk ilyen módon érintkezésbe lépni, nem ápolunk vele semmilyen viszonyt, és azt is gondolom, bár szerintem ez benne, már most egy kicsit pszichologizálok, de én úgy érzem, hogy nagyon sok dilemmát indított el, és talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy bizonyos értelemben keserűséget is, hogy az a nemzedék, amelyhez ő tartozott, és ami a rendszerváltás kultúrájának, a rendszerváltás nyilvánosságának, a rendszerváltás demokratikus intézményrendszerének a létrehozását nagyon fontosnak tartotta, annak végig kellett néznie, hogy ezt a rendszert úgy, ahogy van, lebontják, kiüresítik és semmivé teszik. És szerintem nem csak őt, hanem ebből a nemzedékből nagyon sokakat nagyon mély szomorúsággal töltött el. Én azt gondolom, hogy ez a keserűség benne volt. És én azzal próbáltam ilyenkor vidítani, mert ezért mi beszélgettünk erről, és volt egy közös ilyen idolunk, Mérei Ferenc, aki egy pszichológus volt, aki 1956 után ugye azt mondta, hogy a peremhelyzet az igazi élet. Hogy ezzel a hatalommal nem akarunk viszonyba kerülni. És akkor sokkal tisztességesebb kívülállni, amennyire csak lehet, nem részt venni ebben a rendszerben, nem hozzászólni, tovább ostorozni, de tulajdonképpen nem biztos, hogy az ostorozásnak van értelme, illetve van, de nem biztos, hogy minden nap ezzel kell foglalkozni, hanem inkább azzal, hogy hogyan lehetne egy ezen kívüli világot, ami majd a NER után elkövetkezik, hogyan lehetne elképzelni.
És bocsáss meg, az avantgárddal indult az ő pályája, tehát már itt a peremeket említjük, és most az utolsó könyveiben tényleg azokkal az írókkal foglalkozott, akik abszolút intézményes írói lettek a Kádárkornak, tehetségüktől függetlenül, sőt, abszolút megérdemelten, ő pont a peremről indul, az avantgárd érdekült először annak az akcentus, és szerintem az Origőnek tényleg pár darabja a Liget projekt körüli dolog, ahol egy nagyon fontos szakmai barátságot nem áldozott föl, de mégis döntött úgy egy ponton, szerintem az első eltört új percnél azt hiszem, amikor azt mondta Bán Lászlónak, hogy ezt a kényszer modernizációt ő már nem tudja tovább képviselni, miközben előtte lévő hónapokban több barátjával is konkrétan vállalt konfliktust abban, hogy ez igenis egy szükségszerű dolog, egy kicsit ilyen josefinista narratíva, nyilván most ez a kényszer modern, nem lecsapolják a Városligetet, de mondjuk átépítik, de amikor tényleg azok a szekulitusok szerintem valakinek eltörték az ujját, ott azt mondta, hogy akkor nincs tovább, igen. Az a tiéd volt? Ne haragudj, ezt nem tudtam.
Nem, én csak akartam bemondani, csak most már nem értem.
Bocsáss meg, jó. Most újat mondtál, igen. Úgyhogy, és a keserűségének az egyik része szerintem is ez a nyilvánosság terében lévő, a másik pedig sajnos az, amit hát közelről, akik ismertük Pétert, láthattuk, hogy őt azért az ő nemzedékének a kimúlása, elmúlása nagyon mélyen érintette, és tényleg Morcsányi Gézától Kovács András Ferencig, Tamás Gáspár Miklósig, ezeknek a gyászaiba egy picit mindig ő is belehalt, azt gondolom, ez nem egy ilyen irodalmi fordulat lesz, tehát olyan mélyen érintették meg ezek a gyászok, hogy mindegyik kivett belőle, és ezért volt nagyon fontos neki az ELTE, meg az a közeg, amiben ti voltatok tanítványai, hogy veletek tartotta ezt a szinkronitást, azt hiszem az utolsókig, hogy az volt neki tényleg az otthona. Talán egy kicsit mi a magvető is lehettünk, de még ti ott a múzeum körúton, és úgy járt a két hely között, a Magvető Café meg az ELTE bölcsészkar között, mint amit tényleg így az otthonának a része, úgyhogy hát baromira fog hiányozni.
És szerintem ez a veszteség egy kicsit a gyászkönyvben is benne van. Szóval a lépcsőházi katarzis, ez egy gyászkönyv.
Igen.
És szerintem ennek a nemzedéknek a gyásza is benne van.
Még egy kérdés eszembe jutott, és szeretném, hogyha mégiscsak ezzel zárnánk a beszélgetést, mert például említetted a William Kentridge-t, és hogy szerintem nagyon fontos kultúra közvetítő szerepe volt abban a vonatkozásban is, hogy hogyan hozott be életműveket a magyarországi diskurzusba, a Trafóba, a Kentridge-nek az előadását például, vagy egyáltalán, hogy a művészetére is fölhívta a figyelmet. Szóval nektek ki volt az a művész, vagy ki volt az a művészeti életmű alkotói pálya, amire vagy akire György Péter hívta fel a figyelmeteket?
Hát, hogy gyorsan kell mondani, hogy gyorsan mondom, Szerb János, aki költő volt, öttusázó és orientalista, és én nem ismertem őt, már megjelent egy kötete 1990-ben, ő Szerb Klárának a fia volt, nem Szerb Anta volt az édesapja, de hogy így anyakönyvezték végül, és ezt a kötetet, erre a kötetre egyszer felhívta a figyelmet, elolvastam, az nekem alapvető és átütő élmény volt, És utána foglalkoztam is vele többször, meg mind a ketten foglalkoztunk vele, és mindig megosztottuk egymással, hogy most éppen hol tartunk a Szerb János értelmezésben, és ebben például, de nyilván nagyon sok mindenkit lehetne mondani, csak most tényleg gyorsan egyet akartam mondani, aki szintén nem ismert, a kánonon kívüli szerző, tulajdonképpen szerintem egy tandori költészethez nagyon közel álló, hihetetlen tehetséges fiatalember volt, aki nagyon, valóban nagyon fiatalon halt meg, nekem talán ő.
Talán a Lucien Freudot mondanám, akinek tudom, hogy a képei még az ELTE irodájában is kint voltak a Péternek, akinek a Kántor Péter versek, meg a György Péter féle interpretációk hozták közel megint a művészt, és azt a művészt, akinek van egy neve, van egy családtörténete, tehát ezt a többes kontextust mutatta ott is, de mondjuk nekem talán a Freud képek.
Szegő János, K. Horváth Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek meg máskor is, minden jót nektek. Mi pedig azonnal folytatjuk az adásunkat, most egy rövid bejátszás következik, amelyben György Péter Trianon emlékezett politikai összefüggéseiről beszél, utána pedig érkezik ide a stúdióba Radnóti Sándor.
Nekem Trianon személyesen nem jelent semmit, mert pont 100 éve volt, és akkor én meg... Igen, szóval a szüleim éltek inkább, mint a szüleim. De nem azt jelenti, hogy nincsen személyes viszonyom, egy... Az egyik oldalon egységes magyar kultúrával, úgy értem, egy magyar nyelvű kultúrával, amelyiknek nincs köze, és nincs vége, és nincs eleje a határokhoz képest, és a trianoni határok irrelevánsak kellenének, hogy legyenek, ha már itt tartunk. A mai magyar kultúra szempontjából, ami számtalan regionális, számtalan földrajzi, kulturális térből áll össze, és ennek egyébként részei azok a városok, azok a falvak, azok a hegyek, azok a völgyek, akármi. Tehát mondjuk, hogy azt akarom, hogy valaki például Bodor Ádámot olvas, akkor például az nagyon érdekes probléma, hogy ha semmit nem gondol arra, hogy a Bodor Ádám hol volt, vagy hogyha valaki mondjuk Tom Pondrát olvas, vagy Vida Gábort, és akkor mellékesen így megjegyezném, hogy azért az nagyon vicces, hogy az erdélyi magyar irodalomból azoknak sikerült. Most a Láng Zsolt a Librivel az egy nagyon komoly áttörés volt, mert tulajdonképpen azoknak sikerül magyar íróvá válni, akik vagy itt élnek, vagy magyar könyvkiadóval állnak. És azért ez nagyon szomorú, tehát mi nem nagyon teszünk semmit soha azért, hogy effektív napi networkünk legyen, egy napi háló, napi kapcsolatunk legyen mondjuk a romániai magyar kultúrával, tényleg csak mondjuk egyetlen egy ilyen példát, hogy a Látogó című folyóiratot, ami Marosvásárhelyen adnak ki, többek között egyébként a Láng Zsolt szerkeszti, meg a Kovács András Ferenc, meg a Vida Gábor, szóval kiváló emberek, és például az egyetlen helyen lehet kapni Magyarországon, a Híróboltjában. Akkor is, amikor a főszerkesztő idehozza. Ez mondjuk így, hogy nagyon szép és személyes módszer, én ezt becsülöm a Vida főszerkesztő úrban, de mondjuk nem tartom különösképpen fejletnek. Az ellenpélda az mondjuk a Szigeti László, a Kalligram, amelyik mégiscsak egy fantasztikus kultúrás áttörés, tehát hogy ameddig a Szigeti bírta anyagilag, meg elmúlt 70 éves, egy kicsit mégis öregedett, a Mészáros, aki egy kiváló ember, megvette ezt, de hát az már nem ugyanaz, mert anyagilag nem bírja. De tulajdonképpen egyszerűen az a kérdés, hogy Pozsony és Bécs között, akkor mondok még egy ilyen példát, hogy 20 percenként jár egy hív, és Pozsonynak körülbelül ugyanannyi a pozsonyi lakosok nemzeti összterméke vagy jövedelmény Bécsé. Azért ezen van mit gondolkozni. Soha nem értettem meg, hogy például ugyanazt a villamost, ami egyébként a monarchia idejéről van, azt miért nem lehet... Tehát én örülök annak, hogy Belgrádban van egy rejtelmes vonat. Én speciál nagyon szeretem Belgrádot, és örülök már előre, hogy ha megérem, akkor egyedül fogok ülhetni mindig azon a vonaton. De hát olyan nagyon nem vonz. De az, hogy Pozsony és Budapest között miért nincsen egy ilyen év, vagy mondjuk például miért nincsen repülőjárat Kolozsvár és Budapest között, azt soha nem fogom megérteni. Összefoglalva a Trianon, mit jelent az rajtunk múlik? És nekünk csak nosztalgiát jelent, fájdalmat és panaszt. Én meg igazi hazafi vagyok, ezt tök iróniamentesen mondom, és teljesen iróniamentesen, és a panasz kultúránál rosszabb magyar habitust nem ismer. Csinálni kell valamit az életben, és nem panaszkodni.
Az előbb látott felvétel a Budapest Temegén YouTube csatornán érhető el, ami az egykori Budapestbennek volt a csatornája, és ők készítették a felvételt. Most pedig folytatjuk a megemlékezést, itt már velem szemben Radnóti Sándor esztéta. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz.
Kezdjük azzal, hogy te hogyan és mikor ismerkedtél meg György Péterrel, illetve hogy te kit gyászolsz most, kit vesztettél a tegnapi nap folyamán?
Hát elsősorban a barátomat, közel álltunk egymáshoz. azt hiszem még egyetemista volt, amikor megismerkedtem vele, de legkésőbb az ő első egyetemi évei alatt már ismertem. Pontosan, hogy mikor, hol találkoztunk, azt nem tudom.
Mi volt az első intellektuális benyomásod, amit rajta keresztül szereztél? Tehát mi volt az, amikor ő igazán mélyen felfedeztette magát veled?
A hihetetlen sebesség, a falánkság, az olvasmányok, a élet iránti elképesztő érdeklődés, a hihetetlen energia, ami dúlt benne, ez egy nagyon erős benyomás volt az első pillanattól kezdve.
Szegő János és K. Horváth Zsolt is arról beszéltek, hogy mennyire komoly retorikai képességei voltak. Nektek volt-e meghatározó vitátok? Vitáztatok-e egymással?
Sokszor vitáztunk természetesen, és sokszor volt külön vélemény, ellentétes véleményünk, de ez nem zavarta a barátságot.
Van esetleg emlékezetes vita, vagy egyáltalán milyen vitapartner volt ő?
Hát azt mondanám, határozott. Tehát nehezen mondott le a véleményéről, és voltak nagyon világos sarokpontjai, amelyből nem lehetett kimozdítani. Ugye nagyon foglalkoztatta a zsidó asszimiláció kérdése, nagyon foglalkoztatta a cigány kérdés. Egyáltalán ugye sokfelé lehet választani az ő magatartását és életét. Közéleti ember volt, ez egy nagyon, ugye ez elég ritka már, aki minden saját érdek nélkül foglalkozik a közélet problémáival. Nagy tanár volt, ez most megmutatkozik a közösségi médiák tegnapi áradatában, szeretett áradatában, miközben, ahogy ezt Ady Endre mondta, ütőlegény volt, aki az ütést állta, tehát harcos volt, harcolt a véleményért, amiben hát is itt voltak vitáink, volt, ahol másképp gondoltam.
Sokat beszéltünk az előző blogban az public intellectual közértelmiségi státuszáról. Ennek mi voltak a legfontosabb ismérvei szerinted?
Ugye maga a tanítás is ebbe a körbe tartozott, amely nem egyszerűen egy disziplinának a megtanítására szorítkozott, hanem egy magatartást kínált, méghozzá egy nagyon aktuális magatartást. De hát nem csak erről volt szó, hanem egy hihetetlen izgatott érdeklődést a közélet minden kérdése iránt. Kevésbé a politika, mint a kultúra irányában. Tehát őt a kultúra foglalkoztatta, a kultúra intézményei, nem egyet maga alapított meg, vagy maga szervezett meg, vagy benne volt a megtervezésében. Állandóan intézett dolgokat. Nem, egyszerűen több élet volt benne, ami az ember elképedve követte, hogy az egyik oldalon hihetetlen falánkul olvasott, és elképesztő ismeretekre tett szert a tudományaiban, mert ugye itt tudományokról volt szó, nem egy disziplináról, hanem interdisziplináris magatartása volt, tehát a legkülönbözőbb dolgokban volt elkötelezett, és ugyanakkor a másik oldalon állandóan gondolkodott azon, hogy milyen kulturális intézményeket lehet kitalálni, felépíteni. Ugye ő érdeme, vagy legalábbis az egyik ember Almási Miklós mellett, akinek az érdeme a média tanszék megszervezése. De hát ott van az Origó, amit nem szabad összetéveszteni a mostani Origóval, amely arról nevezetes, ugye amennyire a címeit el tudom olvasni, vagy látom, hogy hihetetlen drukkol az orosz agresszornak. Ez egy másik Origó volt, amiben ő belefektette az energiáit és megteremtette. És nagyon sok minden ilyen dolog, a Szépművészeti Múzeum új megszerveződésében nagyon nagy szerepe volt. A Múzeum Café nagyon érdekes lapnak a megindításában nagyon nagy szerepe volt. sokáig lehet sorolni. Ugye őt nagyon foglalkoztatta az emlékezet, a kulturális emlékezet, és kitalálta, hogy az egyetem emlékezzen meg a II. Világháborúban az áldozatairól, és pályázatot hirdezett, és egy fantasztikus vállalkozás volt. Egy ilyen vékony csíkon, ez ma is látható, egy vékony csík vonul egy részcsík az egész, az egyetem egész épületén, szemmagasságban, ahol ott vannak a nevek. Ez egy nagyon-nagyon szép emlékmű.
Ugyan nagyon megváltozott az elmúlt néhány évtizeden az, hogy ki számít tekintélynek a nyilvánosságban, egyáltalában, hogy kinek a véleménye kap teret, és hogy milyen viszonyban van a megszólaló és a platform egymással. Mi az, amit ő szerinted véleményvezérként úgy mutatott föl, ami szerinted hiánypótló volt egyrészt, másrészt akár ma is képesek lehetünk tanulni belőle? Tehát ugye nekem úgy tűnik föl, hogy ő ebben egy pionírja volt a rendszerváltás utáni magyar nyilvánosságnak. Mi az, ami ilyen szempontból szerinted túléli ezt a korszakot is, és hasznosítható a jelen adott esetben véleményvezéri státuszra törő, de ezt intellektuális igényességgel betölteni kívánó új generációk tagjainak?
Az egyenlőség foglalkoztatta elsősorban, az egyenlő esélyeknek a kérdése. Ezért volt a cigánykérdés olyan központi szerepű az életében, és ezért kereste a cigány értelmiségieknek a ismerettségét, barátságát, támogatta őket. Ez egyik nagyon fontos eleme volt. A másik pedig az intézmények, a kulturális intézményeknek a megszervezése, és egyáltalán a tudományos munkájában is nagyon nagy szerepet játszott a múzeummal való foglalkozás, a könyvtárral való foglalkozás, az archívummal való foglalkozás, és ha meg kellene mondanom, hogy mi volt az ő tudományos munkájának a jellegzetessége, akkor azt mondanám, hogy az esettanulmányok. Mindig esettanulmányokat írt. Korai írásaitól, vagy korai könyvétől, vagy könyveitől, eltekintve, ahol egy művészettörténésznek készült, lassan, de világosan kirajzolódott a profilja egy kultúratudósnak, a kultúratudomány művelőjének, és ebben a világ legkülönbözőbb részeiről szerzett hihetetlen ismeretekkel alkotott esettanulmányokat. A New York-i Természettudományi Múzeumról van egy nagyon emlékezetes tanulmánya, a párizsi új nagy nemzeti könyvtárról van egy nagyon emlékezetes tanulmánya, amikor a holokauszttal foglalkozott, nem holokauszt kutató volt, hanem a holokauszt emlékezetének a kutatója, akkor végigjárta a Európában a koncentrációs táborokat. Nagyon fontos volt neki az oralitás, tehát az, hogy a még élő szemtanúkkal beszéljen. Tulajdonképpen ez párhuzamban hozható a Claude Lanzmann féle munkával, ahol megszólaltatott rengeteg holokauszt túlélőt, őt is nagyon foglalkoztatta ez, de nem csak ez, hanem amikor például belenyúlt a kánon kérdésébe, az irodalmi kánon kérdésébe, 50-es, 60-as évek elfelejtett íróit hozta elő, és akkor elment a szülőfalujukba, vagy szülőhelyükre, beszélt, akivel még beszélni lehetett. Nagyon hihetetlen érdekes volt ez látni ezt a kirobbanó munkaenergiát.
Ugye György Péter azon humán értelmiségek közé tartozott, akiknek kifejezetten az építészetről, várostervezésről is volt aktív gondolkodása, többek között 93-ban írt könyvet, Utánzatok városa Budapest címmel. Mi terelte a figyelmét, vagy irányította újra az épített környezet felé? Tehát mit emelnél ki az építészettel kapcsolatos érdeklődéséből?
Ugye az építészet mindig életformát is jelent, tehát az építész, aki tervez, az elgondolja azt, hogy hogyan fognak élni abban a házban, vagy abban az építményben, vagy hogyan fognak működni ebben. És mivel őt valóban elsősorban a magatartások érdekelték, a legkülönbözőbb emberi viselkedésformák, ezért egy hihetetlen éles kritikával nézte akkor még nagyon silány budapesti építészetet, és nagy lelkesedéssel fogadta, amikor mást látott, amikor kezdte látni a ma egyre inkább érdekes épületekkel teli várost.
Mi az első épület, ami kifejezetten ilyen szempontból megragadta a figyelmét, és amire mondjuk ő hívta fel a köznek is a figyelmét, hogy itt valami jelentős dolog történik, vegyétek már észre?
Hát biztosan ezek közé tartozott a Zeneháza, ami ugye viták középpontjában állt, mert a ligetvédők alkalmatlannak tartották, hogy oda kerüljön el. Itt például egy nagyon éles vitába keveredett azokkal, akik a liget zöldítését tartották fontosnak, és nagyon sokáig kitartott mereven az álláspontja mellett, hogy a ligetnek épületekre is van szüksége. Később ezen enyhített ezen a véleményen, de ez a Zenepalotáját egyébként joggal, ami egy gyönyörű épület, nem érintette.
Ugye az esztétika azzal is foglalkozik, hogy hogyan értékeljük a világot, de ennek vannak politikai vonzatai is. Te is utaltál igazából erre az előbbiekben, amikor azt mondtad, hogy alapvetően miközben a magatartások érdekelték, szenvedélyesen egyenlőségpárti volt. És engem nagyon érdekelne az, hogy ugye nyilván a politika esetében a legfontosabb kérdések egyik az, hogy ki beszél, és kiknek a nevében beszél, és ezzel milyen hatalmat formál közösségnek a ügyeit eldöntendő ebbe vagy abba az irányba. És éppen ezért az érdekelne, hogy szerinted volt-e neki politikai esztétikája ilyen értelemben, bármilyen formában?
Ez egy érdekes kérdés, mert a kevés állásfoglalására emlékszem, amely direkt politikai lett volna, amely direkt támadta volna egyébként nyilvánvalóan általa is elutasított elmúlt 15 évet, de itt is az esettanulmány logika, vagy az esettanulmány pszichológia az érdekes. Mindig pontról pontra ment különböző kérdésekben, cigány kérdésben, múzeum kérdésben, múzeum centralizálása kérdésében és más kérdésekben, és ott fejtette ki azt a véleményét, amelyet persze lehetett általánosítani, és le lehetett vonni a politikai következményeit is.
Arra gondoltam alapvetően igazából, hogy az, hogy mi a szép, vagy mi az érvényes, ezek nem feltétlenül szinonim fogalmak, de ez nyilvánvalóan hatalmi kérdés is ilyen értelemben. Tehát, hogy szerinted, amikor ő esztétikáról, a szépről gondolkozott, azt is befolyásolta-e az, hogy neki egyébként alapvetően milyen demokratikus meggyőződése volt arról, hogy mi volna a kívánatos társadalmi együttélés, mi volna a kívánatos politikai berendezkedés. Tehát ennek a kettőnek a vizsgálata hogyan hatott szerinted egymásra az ő életművében? Van-e esetleg olyan szövege, ami ilyen szempontból paradigmatikus, és szívesen fölhívnád rá a nézőink figyelmét?
Egy emlékem van inkább, amikor együtt voltunk Manchesterbe, és én néztem a régi Manchestert, néztem a Manchesteri Múzeum műalkotásait, ő pedig nézte a Hadi Múzeumot, ami egyébként a legérdekesebbek egyike Manchesterben, aztán elrángatott engem is, tehát én is oda mentem, de ott világosan lehetett látni a két különböző iránt, hogy elsősorban azokat a intézményeket és azokat a probléma csomókat kereste, amelyeknek közvetlen kapcsolata van a jelennel, és az a Angliának, vagy Nagy-Britanniának két nagy ilyen militáris múzeuma van, és az egyik Manchesterben van, és azt tanulmányozta, hogy ezt erről írte, erre nem emlékszem, de hát nagyon sok múzeumról, nagyon sok kiállításról írt. Ugye nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ő miközben könyvek sorát írja, több mint 20 könyve van.
Igen.
Ezen kívül nagy kritikus is volt, tehát miközben írta a hosszú könyveit, ezen közben minden héten az Élet és Irodalomban megjelent egy kiállítás kritikája.
Van esetleg olyan személyes történeted, amit itt most megosztanál velünk, ami alkalmas arra, hogy a nézőink számára, akik adott esetben kevésbé ismerték őt, vagy egyáltalán is ismerték őt, egy pillanatra fölcsillanjon nekik az ő emberi nagysága, jelentősége, és adott esetben kedvet csinálni az életművel való megismerkedéshez.
Rengeteg történetem van róla, olyan, ami igazán poénos van, az talán e pillanatban legalábbis nem jut eszembe, de a figurája Péternek az állandóan az elmúlt napokban, persze, vagy tegnap óta különösen a szemem előtt van, ahogy hihetetlen kedves tud lenni, hihetetlen figyelmes, ahogy rendkívüli érdeklődést tanúsít a diákjai iránt, ahogy minden fiatal tehetségre azonnal lecsap, ahogy meglátja az érdekes egyéniségeket, és követi a sorsukat hosszú-hosszú ideig, vagy talán mindvégig. Az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a nagy harcos, aki nem tudom én, a napfény íze filmmel kapcsolatban egy nagyon sarkos ellenvényt fogalmaz meg, mert úgy érezte, hogy az a zsidó disszimilációnak a filmje, ő pedig az asszimiláció mellett volt.
És akkor zárásként hadd kérdezem meg tőled azt, hogy ugye ti ketten közösen szerkesztettétek azt a kötetet 2008-ban, a Másként gondolkodó címmel, amit Tamás Gáspár Miklós 60. születésnapjára készült el. És nyilván Tamás Gáspár Miklós és György Péter nagyon eltérő karakterek voltak, de van-e mégis olyasmi, ami szerinted összeköti őket? Mi az, amit esetleg ezzel kapcsolatban fel tudnál idézni nekünk?
Hát ugye egyrészt a mérhetetlen színes és gazdag életműanyagban van egy könyv, amely Erdélyről szól, ami ugye őnek is semmilyen erdélyi kapcsolata nem volt eredete, felmenői nem Erdélyhez kötődtek, de egyszer csak bele talált ebbe a témába, és akkor is megveszekedetten és megszállottan kereste és kidolgozta. És amikor a könyvbemutató volt, akkor Tamás Gazsi megjelent, és azt mondta, hogy itt van a tárgy, bármint a könyvnek a tárgya az ő személyében. Valóban nagyon különböző figurák voltak, de nagyon szerették egymást. Péter minden módon igyekezett támogatni Gazsit, és Gazsi pedig ezt örömmel vette, és szerette Pétert.
Radonóti Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, hogy mindazt megosztottam a nézőinkkel. Minden jót kívánok neked, gyere majd máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az emlékadásunk, György Péterre emlékeztünk az előzőekben. Ha esetleg menet közben kapcsoltál volna be, akkor ajánlom, hogy a beszélgetések legelejétől kezdve hallgassuk a teljes adást. Számos izgalmas, érdekes gondolat hangzott el neki ott vendégeinktől, akik segítettek egy kicsit pontosabban értelmezni, vagy pontosabban betekintést engedni György Péter életművébe. Úgyhogy valaki esetleg most fedezné föl, vagy próbálná meg a megismerkedést az írásokon keresztül György Péter gondolataival, még egyszer mondom életművével, akkor ehhez számos inspirációt kaphatott a megszólalóinktól. György Péter hozzátartozóihoz, szeretteihez, tisztelőihez szólva az együttérzésünket fejezzük ki, gyászatokban osztozunk. Köszönöm szépen, még egyszer itt voltatok velünk.